Békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön itt a az internetről szeretnék jelentkezetünket támogatták. Szeretettel köszönjük meg az adományokat, amelyekkel az ige hirdetés fennmaradását támogatták a testvérek és támogatják, és egyúttal kérjük is ezeket az adományokat, akár itt a persejünkben, akár banki utalással egyházközségünk bankszámlájára utalható ez. Azt kérjük, hogy akik bankon keresztül utalnak, a közleményben jelöljék meg adományuknak a célját. Végezetül örömmel jelentem, hogy Ábrám Dániel presbiter testvérünk és felesége Dorottya házasságát Urunk második leánygyermekkel ajándékozta meg a múlt héten hétfőn. Az újszülött az Emma Rebeka nevet kapta, és ő benne a második unokánknak örvendünk feleségemmel. Isten áldása legyen a szülőkön, és az újszülött érkezőn is. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 138. Zsoltárunk első három versét hallgassuk most. A 138. Zsoltárunk első három versét énekeljük. Dicsér téged, teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Dicsér téged, teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Dicsérlek Istenek felett, én tégedet, mert azt érdemled. És a te szent egyházadban, imádkozván nevet tisztelem. Áldásodra én kész vagyok, hálát adok neked, Istenem. Ebből nagy dicsőséget, mert megtézed, amit megmondasz. A könyörgő kínségemben engem menten megszabadítasz. Téged minden földön lakó, nagy királyok Uram dicsérnek, mert szent igéd tiszta voltál, a ságát ezükbe vették. Ez urat ki felségesen, mondván nagy ő dicsősége, és ereje őt azért áldják. Mert noha ő nagy magasan, de lát nyilván alatt való, és könnyen Hallgassuk hitvallásunk tanítását a Heidelbergi KT 40. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek a 6. parancsolat magyarázatát adják. A 6. parancsolat így szól, ne ölj! Mit kíván Isten a 6. parancsolatba? Azt, hogy fele barátomat sem gondolatban, sem szóval vagy magaviseletével, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, gyalázattal ne illessem, ne gyűlöljem, ne sértsem meg, vagy meg ne öljem, hanem minden bosszúvágyat írtsak ki magamból, saját magamban se tegyek kárt, se vakmerően ne rohanjak veszedelemben. Ezért viseli a világi felsőbbség a fegyveres hatalmat is, hogy a gyilkosságot megakadályozza. De hát nem csupán a gyilkosság megtiltásáról van szó e parancsolatban? A gyilkosság megtiltása által azonban arra is tanít Isten bennünket, hogy ő a gyilkosságnak még a gyökerét, úgy mint az irigységet, haragot, gyűlöletet, bosszúvágyat is gyűlöli, és mindezt már titokban való gyilkosságnak tekinti. De elége az, ha fele barátunkat az említett módon meg nem öljük? Nem elég. Mert amikor Isten az irigységet, gyűlöletet és haragot kárhoztatja, ezzel már azt kívánja, hogy szeressük fele barátunkat, mint magunkat. Iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel és szívességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg elhárítsuk, és még ellenségeinkkel is jót tegyünk. Gyertek, kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Azt énekeltük a Zsoltárunkban, hogy dicsér téged, ami teljes szívünk. Te, aki a szívek vizsgálója vagy, mennyei édesatyánk, jól tudod, hogy mivel van tele a mi szívünk. És hogy valójában tudunk-e téged teljes szívünkből dicsérni. Olyan sokszor, talán most is mással van tele a mi szívünk, önmagunkkal, sérelmeinkkel, fájdalmainkkal, kilátástalanságainkkal, és így nem tudunk téged teljes szívünkből dicsérni. Kérünk, szabadíts meg bennünket mindattól, ami nem te vagy az életünkben és a szívünkben, és ragad meg úgy a szívünket, hogy veled teljen meg az, hogy mindaz, amivel most talán tele van, hadd kerüljön a második helyre. Hiszen ha te veled van tele a mi szívünk, akkor másként tekinthetünk mindarra, ami miatt most aggodalmaskodunk, kétségeskedünk vagy vádaskodunk. Tölts meg hát igéd által, szent lelked erejével bennünket a mostani órában is. Növeld a mi hitünket, és vezess bennünket a te igazságaidban. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, hallgassuk Isten igéjét a mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszunkból. A Biblia olvasó kalauz szerint Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első leveléből, a 11. fejezetből a 17. 34. versig terjedő szakasz az, amit olvasok, és amit Isten lelkének segítségével magyarázni kívánok a testvérek előtt. Az első korintusi levél 11. fejezetében a 17. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyenek közöttetek szakadások, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Kedves testvéreim, néhány évvel ezelőtt Izraelben járhattam, és magam is láthattam azt, hogy a holt tenger szintje vészesen apad. Idegen vezetőnk elmondta, hogy az izraeli kormány régóta próbálja ezt a kérdést valahogyan megoldani, hogy nehogy a holt tenger teljesen kiszáradjon. Pályázatot írtak ki hosszú évekkel ezelőtt a víz visszapótlására, és a legalkalmasabbnak azt a pályaművet ítélték, amely a földközi tenger vizét egy csatornán keresztül a holt tengerbe vezette volna. Talán már folytak is a beruházások, amikor egy véletlen folytán azonban egy érdekes dolog derült ki. Ez az érdekes dolog pedig az volt, hogy ugyan mind a két víz sós, a holttenger vize is, meg a földközi tengeré is, de ezek nem keverednek egymással. Amíg mozgásban tartják a vizeket, addig úgy tűnik, hogy ez a két víz elegyedik egymással, de amikor nyugodni hagyják, akkor a kevésbé sós tengervíz felül a másiknak a tetejére. De miért is mesélem el mindezt? A mai ige szakaszunk a korintusi gyülekezet mindennapi életének dolgairól szól. És szemben azzal, amit korábban olvastunk, Most éppen olyanokról ír nekik az apostol, amelyekért nem dicsérheti őket. Több dolgot is felsorol itt az apostol, ami miatt feddenie kell a gyülekezetet, de most csak azzal foglalkozunk, amit az úrvacsorai gyakorlatukkal kapcsolatosan elmond és feltár. Nem kevesebbet állít az apostol, mint hogy a hozzá eljutott hírek szerint a korintusi gyülekezetben nem lehet az úrvacsorával élni. Pontosabban, ha még részletesebben fordítjuk ezt, akkor az derül ki, hogy az apostol azt írja meg nekik, hogy amit ők az úrvacsora címén gyakorolnak, az nem az. Tehát nem az az akadály az úrvacsorának, hogy nincs, aki kiossza, vagy nincs kenyér, vagy bor, hanem azt mondja itt el az apostol, pontosítom a fordítást, hogy amit ti ott úrvacsora címen végeztek, csináltok, az valójában nem úrvacsora. Valójában a korintusiak, kiderül az apostol szavaiból, összekevertek két össze nem keverhető dolgot. Ha most jelzőkkel szeretném ezt leírni, akkor úgy mondanám, hogy a korintusiak a profán dolgot, az élet hétköznapi dolgát összekeverték a szent dolgokkal, a szent dologgal. A hétköznapi étkezést összekeverték az úrvacsorával. Miről is volt szó? Összejöttek, vacsoráztak, étkeztek a gyülekezetben, és azt hitték, hogy ez az úrvacsora. Nyilván feltételezhetjük, hogy ottan vacsora közben elhangzottak dolgok Jézusról, de minden esetre nagyon visszás volt ez az ő összegyülekezésük és evésük ott az asztalok körül. Mert hát Pál itt leírja, hogy a gazdagok jól érezték magukat ebben, nem röstelli Pál azt is megint, hogy egészen a részegségig olykor. A szegények azonban, akiknek nem volt semmiük, még ételük sem volt, pusztán tanúi voltak annak, hogy a többiek jó ízűen esznek. És még azt is el kellett viselniük, hogy a gazdagok, gyülekezeti tagok lenézték őket szegénységük miatt. Tehát valójában a profán étkezést hozták be a gyülekezetbe, és azt tették meg úrvacsorának. Amikor Pál megfedi őket, azután ki is fejti éppen ezért azt, hogy mi is az úrvacsora. Tehát az apostol nem csinál mást, mint hogy a profánt elválasztja a szent dologtól. Legelőször is azt mondja el nekik, a 22. versben így olvassuk, hogy mindenkinek van háza, otthon egyetek. A gyülekezet nem annak a helye, hogy ott ti közösen étkezgessetek, meg hogy a vacsorátokat ott költsétek el. És aztán ezt még a 34. versben nyomatékosítja is, amikor azt mondja, hogy aki éhes, az otthon egyék. Ezután beszél az úrvacsoráról. És az úrvacsoráról úgy beszél Pál apostol, mint egy szent dologról. Azt mondja, hogy az Úrtól vettük, és ezért úgy is kell azzal élni, ahogyan az Úrtól vettük. Magyarán arra emlékezteti az apostol a hallgatóit, hogy az úrvacsora gyakorlatát nem mi találtuk ki. Ezt az Úrtól, az Úr Jézustól vettük, ezért, mivel ő rendelte el, nekünk azon változtatnunk nem szabad. Mert ez egy szent dolog. Ez Istentől származik. Tehát az úrvacsora nem arra való, hogy megtöltsük vele a gyomrunk, vagy jól lakjunk vele. Mert az úrvacsora, az Úr Jézus Krisztus halálára emlékeztet bennünket, és egyúttal ővele kapcsolja össze mindazokat, akik ezzel a vacsorával élnek. Az úrvacsora, ami megváltásunkról beszél, és arról, hogy a megváltásban mi mindannyian, akik úrvacsorázunk, egyformák vagyunk. Ugyanis minden bűnösnek Jézus Krisztusra van szüksége. Méghozzá ugyanarra a Jézus Krisztusra. Nincsen kis Jézus, meg nagy Jézus. Nincsen kis úrvacsora, meg nagy úrvacsora. Mert nincsen kis bűn, meg nagy bűn sem. Csak bűn van. És csak Jézus, azaz megváltó van, akiből minden bűnös egyformán részesedik. Ahogyan az Úr Jézus Krisztus is egyformán részesítette az ő első tanítványait az első úrvacsora alkalmából, ugyanúgy azt mondja az apostol, most is ez történik. Az Úr Jézus vacsora után előállt és szerezte, adta az övéinek ezt a gyakorlatot. Arra utal az apostol, hogy akkor ott, abban a pillanatban tudta az a maroknyi kis tanítványi sereg, hogy itt most szent dolog történik. Ez nem a mi étkezésünknek a része, hanem itt valami más dolog történik. Ez már nem a jól lakás része. Tehát a szent és a profán elválasztatott egymástól, nem keveredett össze egymással. Pál apostol arra emlékezteti a korintusiakat, hogy Isten népének ezt komolyan kell vennie, és nem kísérletezgethet Isten népe a szent és a profán dolgok összekeverésével. Nem véletlenül mondja ott a 28. versben, majd olvassuk csak újra, azt mondja az apostol, vizsgálja meg azért az ember önmagát. Mert aki össze-vissza kevergeti a szentet meg a profánt, azt mondja az apostol, az ítéletet vesz magára. Azaz a szentnek a szerzője, Isten, nem engedi meg nekünk, hogy mi azzal, amit ő szentnek nevezett, és szent módon gyakorlatra nekünk adott, nagy vonalúan éljünk. Pál apostol nem titkolja el azt sem, hogy a hozzá eljutott hírek szerint úgy gondolja, hogy a korintusi gyülekezetben fölcsapott erőtlenségek, betegségek, sőt halálesetek is ide vezethetők vissza. Oda tudnélik, hogy a korintusiak nem vették komolyan az Úr Jézus Krisztus szentségét, és az Úr Jézus Krisztustól gyakorolt szentség, vett szentséget összekeverték a profán élet dolgaival. Pál minden esetre jelzi a 32. versben, hogy ennek az egész esetnek az egyetlen egy pozitív és a gyülekezet számára hasznos és jó velejárója az, hogy az Úr ezáltal neveli őket. Az ő ítélete által neveli őket, hogy a világgal együtt el ne vesszenek. Kemény Isten ítélete, amikor erőtlenek, betegek, sőt, meghalnak közületek néhányan, de értsétek meg, hogy ez Isten pedagógiájának a része, mondja Pál apostol a korintusiaknak. Isten meg akar benneteket rémiszteni, hogy ti megtérjetek ebből a kutyulásból, a szentséges dolgok megszentségtelenítéséből. Rátok akar ijeszteni, ha szabad így mondanom, Isten, hogy ti ezt komolyan vegyétek, hogy mindez nem játék. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy nem vitázunk azon össze egymással, hogy egy olyan világban élünk ma, amely minden mindennel össze akar keverni. Meg kell értenünk azt, hogy Isten gyermekeinek az életében, az egyház életében vannak mégis egymással össze nem keverhető dolgok. Lehet úgy csinálni, hogy a profánt és a szentet, mint a két tenger vizét, lötyögtetjük, kavargatjuk, és akkor úgy tűnik, a kettő jól megvan egymással. De amikor állni hagyjuk a dolgokat, amikor kicsit távolabb lépünk, akkor meg fogjuk látni, hogy a szent mindig elválik a profántól. És ez nem valami olyan új dolog Korintusban, és nem valami olyan új dolog ma, ami ott és ma igaz. Ha a testvérek visszatekintenek a Biblia történeteire az Ószövetségben, akkor rögtön látni fogják azt, hogy Isten mindig is igényes volt erre. Már az ő népe életében is, Izrael népe életében, akiket elkülönített ebben a világban, hogy velük és rajtuk különösképpen is kegyelmet gyakoroljon, az Isten tisztelet, az Isten szent dolgai nem keveredtek össze az élet hétköznapi dolgaival. Tessék elolvasni Mózes könyveiben, hogy Isten hogy rendelkezik, hogy a sátrat az külön kell fölállítani, a szent sátrat, az Isten tisztelet helyét. Körül kellett venni, nem folyt bele a hétköznapi élet dolga a szent sátor dolgaiba. Olvasunk rémisztő történeteket az Ószövetségben papokról, királyokról, akik az Isten szent dolgaiba belevitték a maguk dolgát, a profán élet dolgait, és mindig azt láttatja velünk Isten, hogy ennek tragikus következményei lettek. Ezért nekünk, mai hívőknek is meg kell értenünk, hogy a szent és a profán dolgok kérdése az életünkben nem játék. Mindenhez szent módon kell hozzáállnunk, de a szent dolgokhoz különösképpen is, és azokban úgy kell magunkat szent módon gyakorolnunk, ahogyan arra bennünket, ami Urunk megtanított. Kedves testvéreim, a 10 parancsolat is figyelmeztet erre bennünket. Istennek sok-sok rendelkezése emlékeztet erre bennünket. Ezért a keresztény ember Istennel, Isten szent dolgaival nem viccelődhet, és nem nagyvonalúskodhat. Mert vegyük szívünkre azt, amit az Ószövetségben is látunk, és amire Pál apostol is fölhívja a figyelmünket, hogy Isten nagyon érzékeny arra, amikor mi a szent dolgokat profanizáljuk. Amikor hétköznapivá tesszük azt, amit Isten nem tett hétköznapivá. Amikor össze akarjuk keverni a dolgokat. És azt gondolom, hogy most ebben a jelenlegi időszakban, amiben élünk, és ami nem kerül el bennünket, keresztjéneket sem, különösképpen is fontos dolga ez az életünknek. Mert mindennél nagyobb a kísértés arra, azt gondolom, hogy a szent dolgokat a profán dolgokkal összeelegítsük. Ezért kértem már korábban is mindazokat, akik interneten keresztül kapcsolódnak az Isten tiszteletünkbe, hogy ne hallgassanak ágyba fekve Isten tiszteletet. Nemrégiben egyik lelkész kollégámmal beszélgettem, aki elmondta, hogy örvendezve mondták neki a gyülekezeti tagok, hogy olyan jó álmodt úgy ágyba fekve, hogy mi látjuk az Isten tiszteletet, és ez olyan kényelmes is nekünk, hogy nem kell fölkelni, fölöltözni, hanem úgy, ott fölülünk az ágyba, és kivetítjük a tévére a tiszteletes urat, és úgy hallgatjuk ott az Isten tiszteletet. Olyan szép így a vasárnapunk, hogy pihenünk is, és szép ez az egész dolog egymással együtt. Kedves testvérek, én ettől óvok mindenkit. Attól is óvok mindenkit, hogy főzés közben Isten tiszteleteket hallgassunk. Attól is óvok mindenkit, hogy akár itt az Isten tiszteleten is a profán életünk dolgait idehozzuk. Ma éppen nem hirdettem, és remélem, hogy nem is lesz erre most precedens, de amikor Isten tiszteletre jövünk, kapcsoljuk ki a mobiltelefonunkat. Halkítsuk le, és ne vegyük föl, és ne válaszolgassunk üzenetekre, e-mailekre, meg a Facebookra, meg egyéb dolgokra, ne posztoljuk, hogy mi most éppen itt igét hallgatunk, mert ez a profán élet dolga, amit behozunk a szentség világába. Fontos dolog a főzés. Fontos dolog az életünkben az ágy, a pihenés. Fontos dolog a templom, fontos dolog a telefon, de Isten arra emlékeztet most bennünket, hogy ezeket ne kevergessük egymással. Isten azt mondja nekünk, hogy gondozzuk a testünket, de akkor foglalkozzunk azzal. És amikor Isten arra tanít bennünket, hogy gondozzuk a mi lelkünket, akkor azt követeli tőlünk, hogy akkor figyeljünk erre. Akkor ne foglalkozzunk mással. Tudom, hogy a modern világ sokféle vívmánya lehetővé teszi a profánnak és a szentnek az összekeverését, és hajlunk még arra is, hogy sokszor ezt megideologizáljuk. Azaz, hogy jól jöjjünk ki belőle. Sokszor azt a látszatot adjuk ezzel másoknak, vagy éppen önmagunknak, hogy mi milyen szorgalmasak vagyunk Isten dolgaival. Lám-lám még pihenés közben is, még főzés közben is, még utazás közben is. Mi igehirdetéseket hallgatunk. Mi összetesszük a kezünket és imádkozunk. De arra kérem a testvéreket, fontoljuk meg a korintusiaknak írt levél és a Biblia egésze alapján, hogy élhetünk-e mi így. És szabad-e nekünk az Isten tiszteletét az élet profán dolgaival ilyen módon összekeverésznünk. Mert ha jól belegondolunk, a modern világ vívmányai így akár az egész gyülekezetet feleslegessé teszik. Azt is feleslegessé teszik, hogy ide eljöjjünk. De az Úr nem tette azzá. Azt mondta, hogy akik keverésznek, akik nem választják el a dolgokat egymástól, azok vétenek az Úr teste ellen. Tudják a testvérek, hogy az Úr teste a bibliai analógiában az a gyülekezet, amelynek a feje a Krisztus. Az Úr nem azt mondta, hogy a gyülekezet felesleges. A modern világ lehetővé tenné számunkra, sőt talán kísértésbe is ejt bennünket, hogy feleslegessé ítéljük és soroljuk a gyülekezeti összejövetelt, azt, amiben most itt is együtt vagyunk. De jusson mindig eszünkbe, testvérek, hogy az Úr ezt nem engedi meg nekünk. A gyülekezet, a templomba való eljövetel, az emberek összegyülekezése az életünkben a szent dolgok része. Ezt nem tudjuk máshol csinálni. És igen, akik elmondták nekem, hogy hát álmos, otthon azért nem olyan, ha fölöltözünk, ha odaülünk úgy, rendesen, ha fölállunk, meg leünk, akkor se olyan. Azoknak igazat adok, az nem olyan, mert itt van együtt a gyülekezet. Az Istentől adott hajlékban, hogy itt, mint összejövő közösség, szent módon legyünk ő előtte. Nem szeretném a templomot, vagy ezt az Isten tiszteletet többé tenni annál, mint ami. De meg kell értenünk, hogy Isten itt ezen a helyen, amikor látjuk egymást, amikor találkozunk egymással, egészen biztosan máshogyan érinti meg a mi szívünket, mint amikor utólag meghallgatunk valamit, vagy a távolból leszünk ennek részeseivé. És hogy félreértés ne essék, ha betegek vagyunk, ha már nem tudunk eljönni, akkor éljünk ezekkel a lehetőségekkel. De úgy tegyük mindezt, mint hogyha eljönnénk. Ugye itt sem főzünk, eszünk, meg fekszünk a padokban. Sajnos a telefonnyomkodásban már nem vagyok annyira biztos, hogy ez nem kísért meg bennünket. Ha otthon ülünk le, akkor otthon se tegyük ezeket. Ha Isten elé állunk, az ő szent jelenlétében lépünk, akkor tegyük ezt, ha erre kényszerülünk, ha már nem tudjuk ezt itt megtenni, tegyük ezt otthon szent módon. Válasszuk el életünkben a szent dolgokat a profán élet dolgaitól. És hogy egy kicsit még folytassam, hadd adjak arra is magyarázatot, hogy az Isten tisztelet éppen ezért, amikor mi itt összejövünk, nem annak az alkalma, hogy magunkat mutogassuk. Legyen öltözékünk méltó, de semmiképpen nem magamutogató. Itt, ezen a szent helyen Isten mutatja meg magát nekünk, ő előtte kell megállnunk, őt kell látnunk, és mint közösségnek őt kell láttatnunk. Ezért kell itt az Isten tiszteleten az igét hirdetnünk. És hogy egészen személyesre vegyem a dolgot, ezért kell nekem az igét hirdetnem. Többek között, hogy Isten láthatóvá legyen, még inkább előttünk, ezért hordjuk mi lelkészek a palástot is. Hogy leginkább elfedje belőlünk azt, ami emberi, ez a palást. És maradjon az ige a testvérek előtt, amit hirdetnünk kell. De az ige hirdetés nem lehet gyülekezeti híradóvá, nem lehet társadalom elemzésé, a lelkész személyes fórumává, ahol előadja a maga filozófiáját, vagy a maga látásait, mert az ige hirdetés az Isten tiszteleten szent dolog. Csak azt szólhatom, amit Isten rám bíz, megértet velem, mert én is felelős vagyok ő előtte, és nekem is el kell majd számolnom minden egyes szavammal, amit itt a testvérek előtt elmondtam. Nos, testvérek, ha mindezeket, a szent dolgokat nem vesszük komolyan, hanem azokat össze-vissza kutyuljuk és keverésszük, akkor higgyük el, hogy az ma sem lesz a hasznunkra, hanem Isten ítéletét vesszük ezzel magunkra. És Isten ítéletét idézzük elő az életünkbe. Éppen ezért arra hívom én is a testvéreket, hogy vizsgáljuk felül a mi hitünket és a mi cselekedeteinket. A tévhit és az arra épülő cselekvéseink, gyakorlataink nem fognak megmenteni bennünket Isten ítéletétől és Isten ítélő széke előtt. És hogyha sértőnek is érezzük Isten igényeit és Isten szigorúságát a szent dolgokkal kapcsolatosan, akkor vegyük szívünkbe azt, amit Pál apostol itt a 32. versben elmond, és amit idéztem is. Az Úr azért ítél ilyen szigorúan a szent dolgok tekintetében, hogy bennünket neveljen, hogy el ne vesszünk a világgal együtt, hanem megmeneküljünk és bemehessünk az ő szent helyébe, a mennybe. Ne próbálgassuk ezért kevergetni, testvérek, azt, ami keverhetetlen. S ha esetleg csábítana is bennünket az, hogy egyik vagy másik gyülekezetben, közösségben, ó, ott olyan szépen keverik ezeket a dolgokat, jusson eszünkbe az, hogy végül el fog válni egymástól a szent és a profán. Mert Isten nem hagyja, hogy a szent és a profán ilyen módon egyé legyen. Lehet úgy mozgásban tartani a dolgokat, hogy az vonzónak tűnik, járhatónak tűnik. Így volt a két tenger vizével is, amíg kavargatták, és aztán, amikor hagyták leülni a dolgokat, akkor elvált, hogy a sűrűbb víz nem keveredik valójában össze a kevésbé sűrűvel. Isten segítsen meg bennünket, és tanítson bennünket leginkább arra a korintusi gyülekezetnek adott tanítás alapján, hogy az élet minden dolgában járjunk szent módon el, de az Istentől rendelt szent dolgokra különösképpen is legyünk igényesek. És azokat ne kevergessük össze a mi hétköznapi életünk gyakorlataival és dolgával. Isten nem várja el tőlünk, hogy mi főzés közben Isten tiszteletet hallgassunk. Isten nem várja el tőlünk, hogy mi ágyba fekve Isten tiszteletet hallgassunk. Alázzuk meg magunkat, kérjünk Istentől bocsánatot azért, hogy így akartunk előtte talán jobb színbe föltűnni, és változtassunk az életünkön. Ha meg akarjuk hallgatni újra ezt az Isten tiszteletet a hétközben, akkor üljünk le, csendesedjünk el előtte, kapcsoljuk ki a televíziót, kapcsoljuk ki a telefonunkat, és akkor adjuk oda magunkat arra, hogy Isten a mi lelkünkre tudjon beszélni. Akkor közben ne ebédeljünk, ne neveljünk gyereket, hanem tegyük magunkat szabaddá arra, hogy Isten dolgával foglalkozzunk. Azzal zárom a mostani igehirdetésemet, hogy Isten előtt sokszor a kevés több, mint a sok. Isten előtt talán többet ér az, amikor mi koncentráltan elcsendesedünk ő előtte, és hagyjuk, hogy ő a szívünkre beszéljen, mint az, hogyha éjjel-nappal duruzsol a fülünkbe valami, amit nem veszünk komolyan, mert nem is tud elmélyülni a mi szívünkbe. Sokszor ez a mi szorgalmunk csak azt eredményezi, hogy Isten igéje olyan lesz a mi szívünkbe, mint a magvető példázatában a mag, amely az útfélre esett. Aztán jöttek a madarak és fölkapkodták. Nem lett abból termés, és nem lett abból semmi. Segítsen az Úr bennünket abban, hogy ebben a szentségtelen világban, ahol már semmi nem szent, mi mindig tudjuk azt, hogy mi a szent, hogy ki a szent. És ebben a világban, mely mindent összekever egymással, és azt mondja, járható ez az út, legyünk csak annak hirdetői, képviselői, megélői az egész életünkben, hogyha valami, akkor az Isten szent dolga nem keverhető össze az élet profán dolgaival. Adjunk így példát azoknak is, akik utánunk jönnek, és talán a mi példánkon szocializálódnak arra, hogy hogy néz ki az Isten tisztelet. Legyen ebben segítségül nekünk az Úr. Amen. Kedves testvéreim, most éneket hallgassunk. A 309. dicséretünk első három versét. A 309. dicséretünket, a 301. dicséretünk dallamára énekeljük. Az első vers így kezdődik, mennyei ige jelenél.
Mennyei Atyától kijövél, testet magadra felvevél, s abban minket itt vezítél. Te vagy atyánknak igéje, két Ádámnak megígére, és Ábrahámnak értete, Dávidnak is megjelente. Világosítsd meg el minket, szented meg a mi szívünk, hogy is hessünk Tégedet, utálhassuk bűneinket.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy szemben azzal, amit a világ gyakorol körülöttünk, és amit mi is sokszor hajlandóak vagyunk életünkben tudomásul venni, beengedni, sőt, aszerint gyakorolni a mi dolgainkat. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy te ezt nem tetted lehetővé a te néped számára, és te ezt nem hagyod jóvá. Kérünk is téged, Urunk, arra, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy mindenekhez szent módon tudjunk hozzáállni, azaz a tőled kapott világosság által hozzunk ítéletet életünk minden dolgában, de különösen is hadd vegyük szent módon mindazokat az alkalmakat, eseményeket, amelyeket te a világi életünktől elkülönítettél. Kérünk téged, hogy segíts meg bennünket, hogy így tudjunk igét hallgatói lenni, valahányszor Isten tiszteletre csendesedünk el. És bocsásd is meg nekünk, amikor szentségtelen módon jöttünk ide, vagy ültünk oda a közvetítések elé. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy aki a te szentségedet sérti, azt te bünteted, annak bűnét nem nézed el, de ugyanakkor mégis mindezt nevelő szándékkal teszed, hogy bennünket megmentsél a még nagyobb veszedelemtől. Urunk, segítsél meg bennünket, hogy életünkben komolyan vegyük mindazt, amire ma emlékeztettél bennünket. Óvd meg bennünket attól, hogy magunkat fényezzük előtted, hogy magunkat magyarázzuk előtted, sokkal te inkább segíts meg, hogy alázattal meghajoljunk a te ígéd tanítása előtt mindannyian. Így taníts meg bennünket helyesen élni mindazzal, amit a világ lehetővé tesz számunkra. És helyesen nem élni mindazzal, ami nem keverhető össze te veled a te szentségeddel. Kérünk most téged, gyülekezetünk minden tagjáért, mindazokért, akik szenvednek, betegek, és talán, ha soha nem is gondoltak erre, a te ítéleted alatt vannak, mert nem úgy bántak a te dolgaiddal, ahogyan azt kellett volna. Kérünk téged, hogy juttasd ezeket a mi gyenge, erőtlen testvéreinket, de bennünket is, akik talán egészségesnek érezzük magunkat bűnbánatra. Segíts bennünket igaz önvizsgálatra, hogy megmenekülhessünk a te ítéleted alól. Kérünk téged, e világért, e világ sorsáért, és benne legfőképpen a te néped sorsáért. Urunk, ne hagyd, hogy a félelem elhatalmasodjon és eluralkodjon bennünk. Adjad nekünk a józanságnak lelkét és a józan cselekedeteket. És legfőképpen arra kérünk téged, hogy növeld a mi szívünkbe a hitet, hogy ezt a világot te uralod, te irányítod. És hogy mindazoknak, akiknek veled kapcsolata van, békessége lehet. hiszen annyi ígéretet adtál a benned hívőknek. Köszönjük is ezeket. Segíts ezekre föltekintenünk és ezekben megerősödnünk e mostani időkben is. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt a maga csendjében. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, imádkozzunk közösen fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyetek szentek, mert én szent vagyok, így szól az Úr. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 479. dicséretünket hallgassuk. A 479. dicséretünket 4 versével énekeljük. Hinni taníts, Uram!
Thank you.
Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békességet kívánok a testvéreknek.